Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A 168. énekünket keressük. 168. énekünknek mind a 4 versét fogjuk énekelni. Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, olyan jó egy kicsit csendben lenni, nem gondolni mindenféle másra, ami most kint maradt e templomon kívül. Jó gondolni arra, hogy te szeretsz minket, és ebből a szeretetből naponta kapjuk az erőt, a bátorítást, kapjuk a vigasztaló szót, és ha odafigyelünk te reád, akkor a te lelked mindig körülvesz minket, mindig tud tanácsolni, mindig tud valami olyannal megajándékozni, amire nekünk szükségünk is van. Köszönjük, hogy estéről estére a te ígéd az, ami a központja az Isten tiszteleteinknek. Mindig egy-egy üzenet, amelyet nem csak felfogunk, nem csak megértünk, hanem próbáljuk vinni magunkkal, mint az erőnek a forrását. És a bizonyságát annak, hogy te itt is, most is jelen vagy. Köszönjük, hogy a te áldásod lehet ezen az Isten tiszteleten. Kérünk, hogy légy itt szent lelked által, most is, és minden időben is. Amen. Most az énekkar szolgálata fog következni, azt hallgassuk. most pedig hallgassuk Istennek hozzánk szóló üzenetét. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második leveléből a harmadik résznek a hatodik versét olvasom, így szól Isten igéje. Aki alkalmatosakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. A betű megöl, a lélek megelevenít. Diák koromba mindig ezt szoktuk idézni akkor, amikor arra gondoltunk, hogy nagyon erőltetik a tanulást. És akkor azt mondtuk, hogy a betű megöl. A lélek nyilván a szabad lélek, a vidámság és egyebek azok viszont megelevenítenek. Hát ez jutott eszembe, amikor legelőször olvastam ezt az igét, de persze ennél sokkal komolyabb dolgokról van itt szó, és hadd beszélgessünk egy kicsit erről, gondolkozzunk erről. Ha kimondjuk azt, hogy törvény, akkor nagyon sok mindenre lehet gondolni. Általában valami olyanra, ami korlátot szab, ami megszabja az életünket, amiből nagyon nehéz átlépni. Ezek a törvények azok, amelyek a legtöbbször kellemetlenül hatnak reánk. Pedig, ha végig gondoljuk, törvények között élünk, korlátok között élünk minden tekintetben és mindenütt. A családban is, otthon is, a magánéletben is, a munkahelyen is mindig megvannak azok a szabályok, amelynek a mentén kell nekünk élnünk, és nagyon furcsa is lenne, hogyha egyik napra a másikra ezeket a törvényeket eltörölnék, és mindenki azt csinálna, amit akarna. Nos, ha így nézi az ember a törvényt, akkor azt mondja, amit a Biblia is egy helyen megemlít, hogy a törvény az tulajdonképpen Krisztusra vezérlő mester. Az is. És akkor már egy kicsit, ha közelebb jutunk Krisztushoz, akkor lehet, hogy jobban meg fogjuk érteni azt is, hogy annak idején, amikor Pál apostol ezt megfogalmazta, mi volt a problémájuk a korintusi gyülekezetnek. Abban az időben, ugye a Krisztus követő kis gyülekezetek, csoportosulások onnan indultak ki, hogy volt az Ószövetség, meg voltak a maguk törvényei. Egyébként is az Ószövetségnek több száz olyan törvénye van, ami ott van a Bibliában, és ha azt mind meg kellene tartani, akkor az valami szörnyűség lenne. Ezért aztán válogatnak az emberek, mint ahogy mi is válogatunk, vannak olyan törvények, amiket szívesebben, másokat pedig kevésbé szívesen vállalnánk, vagy vállalunk el. Nos, a törvénynek aztán lett egy nagyon érdekes mozzanata, hiszen maga Isten adta a törvényt, gondoljunk csak a 10 parancsolatra, meg a többi törvényekre is akár, amelyeknek a betartását az Isten megkívánta. És a hitvallásunk, a Heidelbergi KT fel is teszi a kérdést, hogy mi meg tudunk felelni ezeknek a törvényeknek, ezeknek az elvárásoknak. És az rá a válasz, hogy semmiképpen nem, sőt napról napra ezeket még sokszorozzuk. Mind több és több lesz belőle az, ami nem törvény, hanem törvénytelen. Ezt nevezzük bűnnek. És amikor a törvényről beszél valaki, akkor először is arra gondol, hogy ha nem tartok be egy törvényt, akkor bűnt követek el. Ha pedig bűnt követek el, akkor annak megvan a maga következménye, és ez a következmény nyilván, hogyha nagyon sarkosítunk, akkor maga a halál. Úgy néz ránk Isten, hogy az, aki bűnt elkövet, az ő igazságos ítélete szerint a halált érdemli. Milyen különös, hogy akkor, amikor Pál apostol ezt megfogalmazza, hogy a betű öl, akkor tulajdonképpen arra akar figyelmeztetni mindenkit, hogy Ha csak a törvényre gondolunk, arra, hogy mi mindent kell betartanunk, akkor mi elvesztünk, akkor nincs tovább. Az nem lehet, hogy azt a sok-sok fajta elvárást, azt mi tudjuk hozni, amit akár Isten, akár mi egymásnak, akár egy gyülekezet a közösségben egymás felé elvár. Nos, ott a másik fel ennek az ígének, és ez teszi még érdekesebbé, hogy nem csak a törvény ül, hanem ott van a másik, a lélek, amely megelevenít. Különös, hogy az Ószövetségnek az olvasását sokan visszautasítják, vagy csak olyan nagyon felületesen vállalják el, hiszen abban nagyon sok minden van, ami törvény is meghatározza azokat a szabályokat, amelyek szerint kellene élni, és ez nem tetszik mindig. Viszont az Új Szövetség az, minthogyha egy felsőbb régióba vinne minket, olyan helyre, ahol azért szabadabban lélegzünk. Gondoljunk csak el, hogy Jézusnak a történetei közül, ha néhányat úgy előveszünk, akkor azt látjuk, hogy a törvénynek ezt a szigorát ő hogyan tudja feloldani. Gondoljunk csak arra a bűnös asszonyra, akit házasságtörésen kapnak, és az egyik oldalon ugye ott a törvény, meg kell kövezni, meg kell ölni. És a másik oldalon meg ott van Jézus, aki odajön, és megoldja ezt a kérdést azzal, hogy aki nem követett el ilyet, az dobja rá az első követ, és erre mindenki elmegy. Lehetséges a törvényt így feloldani? És akkor, hogyha valaki másnak az életéről van szó, akkor még azt mondjuk, mint egy akár egy filmnek a nézése közben, hogy hát ez nem rólunk szól, legfeljebb egy érdekes történet. De mi van akkor, hogyha ez rólunk szól, amikor személy szerint az Isten kimond egy ítéletet, és az az ítélet rólunk a halálnak az ítélete? Nagyon sokszor gondolok arra, és persze ez a korral is összefügg, hogy nekünk a földi életünket úgy kellene élnünk előírás szerint, hogy az Isten közelébe éljünk, hogy mindig lehessen egy bizonyosságunk arról, hogyha elszólít a földi világból az Isten, akkor mi úgy tudjunk megállni Isten előtt, hogy ott van Krisztus. Ha ez nincs, ha ezt kivesszük, akkor a többi az lehet filozófia, lehet bármi más, ami érdekes, de nem megmentő. Akkor az nem tud megeleveníteni. Akkor betű marad. Akkor valami olyan, amire még ezt a szót is merném mondani, hogy gyilkos. Hiszen minden törvény az, ami fölöttünk kimondja azt, hogy én nem vagyok jó, én nem vagyok igaz, én nem vagyok olyan, ami ennek az Isten engem tulajdonképpen megteremtett. Ezt a bűn elrontotta, a kígyó elrontotta, nevezzük, ahogy akarjuk, de mindenképpen valami olyan történt, amiből nem tudunk szabadulni. Ki az, aki megpróbálja? Nagyon sokszor lehet hasonlatokat is hozni. Ha azt mondja az orvos, hogy diétázzál, mert valami betegséged van, akkor a legtöbbünk kínlódik. Hát pontosan azokat a dolgokat tiltják meg, amit a legjobban szeretünk. Ez kész emberkínzás. Nos, valahogy így van ez, hogyha az Isten valamit megtilt nekünk, és mi azt nem tudjuk hozni, akkor bizony érezzük annak a súlyát, hogy ebben mi kevesebbek vagyunk, mint amit az Isten elvár tőlünk. Aztán ott van egy másik törvény is, ami a zsidó ember számára olyan nagyon fontos volt, ez is egy bibliai példa. Amikor a zsidó pap elmegy a szerencsétlenül járt ember mellett, akkor azt mondja, hogy neki törvénye van arra, hogy nem nyúlhat hozzá. Aztán jön a lévita, és neki is törvénye van, ő sem segíthet. De Jézus ezt a példázatot azért találta ki, mert jött egy harmadik, egy samaritánus, valaki olyan, aki nem tartozott ebbe a törvénycsomagba, és akinek volt a lelkébe annyi szabadság, hogy lehajoljon, és azt a másik embert felvegye, és gondozni kezdje. Jézus mindig, amikor a törvényt valaki odaállítja az óra elé a másiknak, akkor jön és azt mondja, hogy de hát ezt valahogy másként is lehet érteni. Annak idején, hát ezt nagyon sokan ismerik, ezt a kis történetet, a gyermek messzire kerül a szülői háztól, és követel levélbe pénzt, hogy apám, küldj pénzt. És az apja felháborodik, hogy milyen ez a megfogalmazás, mire aztán az anya megszólal, és azt mondja, de hát ezt nem így mondta, hanem kérve, légy szíves, küldj pénzt más hangsúllyal, és akkor ennek más az értelme. Mint hogyha Isten mindig tudna a mi számunkra egy olyan feloldozást a nehéz, szorongó helyzetekbe, amelyet különben magunktól nem is találnánk ki. Milyen különös, hogy egy-egy szülő hogyan értelmez egy-egy mondatot akár a gyermeke részéről. No és aztán itt van a bűnös embernek és az úgynevezett farizeusnak a története, amiben az egyik hivatkozik a törvényre, és azt mondja, hogy én igaz vagyok, én mindent megfizetek, még a szegényeknek is adok, hát nincs bennem semmi bűn. Egy régi történet jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy egy néni, aki a templomba járó volt, és elütötte egy motorkerékpár, és eltört a lába. Hát a kórházba gipszelés után hazaküldték, és meglátogattam, és mondtam, hogy hozok úrvacsorát szívesen, hiszen ő minden vasárnap a templomba jár, hát akkor legyen meg ez a lehetősége. És erre azt mondta, hogy ő nem bűnös, neki nem kell úrvacsora. Hát ugye mennyire megdöbbentő, pedig hívő nénike volt, csak ő úgy érezte, hogy az, amennyit ő megtesz azzal, hogy az úrasztalára hímez egy abroszt, hogy vasárnaponként ott van a templomba, hogy megfizeti azt, amit ő úgy gondol, hogy meg kell fizetni egyházi fenntartásra, azt ő megteszi. A családját is elrendezte, a gyermekét felnevelte, nem marad más hátra, mint az, hogy élje az életét, és hogyha valaki az úrasztalához hívja és bűnbánatra szólítja fel, akkor neki nincs bűne. Neki nincs mit elszámolni az Istennel, ő rendben van. Néha nagy a kísértés, hogy bennünk is van egy-egy ilyen gondolat, hogy azért nem vagyunk mi éppen annyira rosszak. Nem vagyunk mi annyira kétségbeesve azért, hogy bűnösök vagyunk. De ez az ige másról szól. Arról szól, hogy a betű, tehát a törvény, akár a bibliai törvény is, önmagába csak a mi halálunkat és az elvesztésünket jelenti. A másik oldala fontos, és amikor pünkösdre készülünk, akkor mindig valami ilyenre kell gondolni, hogy jön a lélek, amely megelevenít, amely képessé és készé tesz, vagy tud tenni minket arra, hogy másként nézzünk dolgokat. Ha nincs az Isten lelkének ez az üzenete, amely állandóan ott van, nem csak pünköskor és nem csak egy nagy héten, hanem minden nap az életünkben, amely azt mondja, hogy azért van ennél tovább. Van a halálnál több. Van valami, ami olyan, mint a betegnek a gyógyulás. Túl lehet lépni, mert hogy valaki ezt elintézte, elrendezte, ez maga Jézus. És mi nagyon jól tudjuk, hogy ha kivesszük a hitünkből, az egyházi gyakorlatunkból, a prédikációnkból, az imádságunkból Jézust, akkor a többi összeomlik. Ezt az üdvösséget akarja nekünk nap mint nap Isten ajándékozni. Ha még egyszer olvasom az ígét, és azt mondom, hogy a betű megöl, a lélek pedig megelevenít, akkor most már értjük. Most már tudjuk, hogy nem arról van szó, hogy mennyit kell nekünk még tanulni, hanem arról van szó, hogy Isten lelke nélkül nagyon keserű, nagyon kesernyi, és nagyon szomorú, és nagyon kilátástalan az életünk. Ha Ha viszont az a lélek ott tud munkálkodni, akkor történnek a csodák. Akkor lesz az, hogy valami úgy magától érthetővé válik, megoldódik, vagy megoldódni látszik. Még egy utolsó gondolat, ami szintén a mi emberi gyarlóságainkból fakad, hogy annyira ragaszkodunk ahhoz, hogy mi jól csináljuk, hogy szinte azt mondjuk, hogy felesleges a léleknek ez az állandó akarása, hogy beleszóljon az életünkbe, hogy valami jóvá, valami más irányba mutasson, mert mi olyan jó helyen járunk, olyan jól csináljuk a dolgokat. Lehet, hogy a pünköst mindig annak is a csodája, hogy rávilágít, kell más utat is találni. Egy olyan utat, amely nem a halálba, hanem az életre visz. Ez az út pedig onnan jön, Krisztus felől. A leprások, akik elmentek, és kérték Jézust, hogy gyógyítsa meg őket, meggyógyultak, de csak egy ment vissza hálát adni. Vagyis a földi világra korlátozták az isteni segítséget. Amit mi is teszünk. Ha Isten van, akkor meg tud gyógyítani. Akkor tud olyan orvost rendelni, tud olyan gyógyszert adni, tud olyan megoldást, hogy itt a földi világban tovább tudjunk egy kicsit lépni. De semmiképpen nem az örökké valóságra számítunk. Itt segítsen rajtunk, itt. Ahogy a tegnap este hallottuk, van test és van lélek. Igen, a léleknek szüksége van a testre. De azt a testet, azt Isten erre a földi világra korlátozta, és benne a lelket viszont az örökké valóságra. Ennek a léleknek a megelevenedése fontos, és ezt a lelket meg ne oltsuk, el ne pusztítsuk, hanem kérjük Istentől, hogy mindig elevenítsen meg minket. Amen.